Szeretettel köszöntünk mindenkit, külön köszönjük ezt a kedves figyelmességet, valakik itt még az utolsó alkalomra kidíszítették az asztalt. Tehát elérkezett ez is az ezévi előadás sorozatunknak az utolsó alkalma. A múlt évben Jézus élete volt a témánk. És egy rövid szempillantás erejéig emlékezzünk csak vissza, hogy mi volt a legnagyobb tanulsága annak, ahogy Jézus életét végigvettük. Én azt hiszem, így lehetne összegezni, hogy azt láttuk, hogy Jézus élete vagy szolgálata kezdetétől a végéig abszolút következetesen és mindig a leghatározottabban vallotta, hogy ő fölülről jött, és majd a földi szolgálata és áldozata után oda fog visszatérni. Tehát Jézus sokan tisztelik ezen a világon, Jézus neve sok embernek sokat mond, de Jézus élete áttanulmányozásából azt értettük meg, ha őt csak úgy tiszteljük, mint egy különleges és kiváló embert, vagy egy emberi példaképet, vagy egy nagy erkölcs tanítót, akkor nem hiteles a mi Jézus képünk, és megkerüljük és kihagyjuk azt, ami a legfontosabb az ő életéről szóló beszámolókban, hogy ő mindig ezt vallotta, hogy ő fölülről jött, és oda is fog visszatérni. Emlékezzünk csak például a nevezetes esetre, hogy a Pilátus előtti meghallgatására azzal vádolták, hogy ő lázadást szitt a római birodalom ellen, és rákérdezett Pilátus, hogy hát király vagy te csak ugyan. És Jézus ezt nem tiltakozott ellene, csak azt jegyezte meg, hogy az ő országa nem a világról való. És még világosabbá tegye a dolgot, hozzátette, én azért születtem és jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Emlékezzünk arra, hogy Jézus élete áttekintésénél láttuk, hogy még halál akkor is, noha akkor megalázott volt és kiszolgáltatott, és úgy tűnt, hogy Isten semmit sem tesz, hogy igazolja őt, és ő sem próbálta semmilyen módon igazolni magát. Mégis a Jézus rendkívüli magatartását látva, és azokat a természeti jeleket, amelyek a halálát kísérték, a római százados, a kivégző osztag parancsnoka nem tudta visszatartani ezt a határozott kijelentést, bizony ez az ember Isten fia volt. És amikor Jézus feltámadt, ugye ez Jézus életének az utolsó mozzanata, akkor pedig egyenesen hatalmassá lett ez az igazság. Ha úgy ért volna az véget az élete, mint bármely földi emberi, vagy akár bármely mártiré, és ezzel a különleges történet lezárult, akkor hiányzott volna ez a hatalmas bizonyság. De Jézus feltámadt a halálból, pontosan úgy, ahogy előre megmondta, a harmadnapra, és pedig megdicsőült testben, magasabb rendű testben, amelyben vissza is tért a mennybe. Tehát a Jézus életéről szóló tanulmány sorozatunknak ez volt a nagy tanítása és a mondani valója, hogy ha komolyan vesszük azt, amit róla az írások mondanak, akkor csak arra a következtetésre juthatunk, hogy ez a döbbenetes dolog a földi történelemben megtörtént, hogy valaki a földünkön kívüli világból, és ez a valaki egyenesen Isten fia volt. Eljött erre a világra, itt élt emberként közöttünk, valami titokzatos és nagyon fontos okból kiszolgáltatta magát az emberi gonoszságnak, az emberi kegyetlenségnek és a halálnak, de aztán dicsőségben feltámadt, és visszatért a mennybe. És ezután ebben az évben az volt a témánk, hogy Jézus tanításai. És itt pedig abból indultunk ki, hogy ha Jézus életének ez volt a legfőbb tanulsága, hogy ő a mennyből jött tanító, ő azért született és azért jött erre a világra, hogy bizonyságot tegyen az igazságról, akkor az ember semmit sem hagyhat földre hullani az ő tanításaiból. Akkor, ha mi emberek meg akarjuk tudni az igazságot, a legbiztosabb igazságot Istenről, a földünkön kívüli világról, az emberi élet végső kérdéseiről, akkor nem tudunk bölcsebbet és okosabbat tenni, és nem tudunk biztosabb forráshoz folyamodni, mint hogy Jézus tanításainak minden mozzanatára odafigyelünk. Jézus egy szerény, alázatos tanítóként járta végig az életet, soha nem lépett föl követelően, soha sem volt valamiféle lármás, díszes reklámtól kísért az, amit mondott. De ha megfigyeljük a tanításait, akkor abban felfedezzük a teljes következetességet, és olyan mélységeket fedezünk fel benne, hogy végül azt mondhatjuk, magán hordja az isteni kinyilatkoztatásnak a pecsétjét. Szóval amikor egészen átgondolja az ember Jézus tanításait úgy egészében, összefüggésében, akkor felteheti magának a kérdést, lehetséges, hogy egy emberi személy jutott el mindezekre a bölcsességekre, lehet, hogy ezt pusztán valaki egy emberi megvilágosodás alapján tanította, amiket ő tanított. És ugyanaz a lesz a végeredmény, mint Jézus élete áttekintése nyomán, lehetetlen őt embernek tenni. A tanításait lehetetlen emberi bölcsességnek, vagy emberi megvilágosodás eredményének tekinteni. Témakörönként haladtunk végig Jézus tanításain, és a mai témánk, ami hát logikailag is az utolsó láncszem a téma sorozatban, mit tanított Jézus az örök életről, a végső üdvösségről. Ugye a legtöbb ember azt várja Istentől, hogy ezt a mi jelen életünket tegye egy kicsit boldogabbá, egy kicsit békésebbé, egy kicsit gondtalanabbá. Nem így van a legtöbb ember? Úgy, de jó, ha van a jó Isten is, hát mindenki azt várja, hogy itt könnyítsen a bajainkon, teljesítse a kívánságainkat, adjon nekünk örömteljesebb életet, kicsit formálja jobbá ezt a világot. Jézus azonban rámutatott arra, hogy egyrészt Isten ennél sokkal, de sokkal többet és nagyobbat akar ajándékozni az embernek, másrészt pedig arra, hogy pont ezt az egyet nem adja, nem tudja megadni nekünk, bár mindenható Isten, de ezt az egyet nem tudja megadni nekünk, hogy abszolút zavartalan, boldog életet, minden emberi, természetes emberi kívánságunkat és boldogságvágyunkat beteljesítő életet biztosítson nekünk ezen a földön. Tehát ezt, amit a legtöbb ember elsődlegesen várna és kérne tőle, pont ezt nem ígérte soha. És világossá is tette, hogy miért lehetetlen ezt ígérnie, miért nem mondja soha, hogy ezt fogja nekünk megadni. Erre Jézus olyan egyszerűen mutatott rá, hogy ugye ez volt egy jellegzetes megjelölés, amit ő alkalmazott. Azt mondta, hogy e világ fejedelme most nem az Isten. Emlékszünk, amikor az elfogatása volt a Gecsemáné kertben, akkor tanítványainak így jelezte, hogy jön az a csapat, aki elfogja őt, jön a világ fejedelme. Tehát ezek mögött, az események mögött a világ fejedelme áll. És a világ fejedelmét jellemezte is Jézus. Megmutatta, hogy ő milyen. Így jellemezte egy alkalommal, emberölő volt kezdettől fogva, és mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug, és a hazugság atya, és nincsen ő benne igazság. Hát a Jézus szavai szerint ez a bizonyos sátán, ugye a héber név azt jelenti, hogy ellenség, ha jelenleg ő a világ fejedelme, és Jézus jellemzése szerint nincsen ő benne igazság, és emberölő volt kezdettől fogva, és a hazugságnak az atya, hát mindenkitől megkérdezem, lehetséges, ha ő a világ fejedelme, zavartalan boldogságot kérnünk, és tökéletes beteljesedést az életünk számára ezen a földön. Ez elég döbbenetes, hogy összegezzük. Egy olyan világban élünk, amelynek a fejedelme így jellemezhető, nincs benne igazság, hazugság atya, emberölő kezdettől fogva. Ez elég félelmetesen hangzik, amikor így összegezzük Jézus tanítását. És bár Isten mindenható, és akár mikor sátánt megsemmisíthetné, de a saját elveivel kerülne ellentétbe, ha ezt tenné, mert Isten a teremtménynek a szabad választását mindig tiszteletben tartja. És Jézus világossá tette, hogy ezt az egyet, hogy ezen a földön, itt most a jelen életünkben nekünk tökéletes és zavartalan boldogságot adjon, azért nem tudja megtenni, mert az emberek nagy része a világ fejedelmének az akaratát követi. Egyet ért az ő elveivel és eszméivel. Ugye így mondta hallgatóinak is, amikor szólt sátánról, mint a hazugság atyáról, és mint emberölőről, azt mondta, ti az ő kívánságait akarjátok cselekedni. Ő a ti atyátok, őt követitek. És Isten a szabad választást mindig tiszteletben tartja. Ezért Isten ezt az egyet nem ígérte soha, és ezt nem tudja megadni nekünk, amit pedig olyan sok ember kívánna és kérne tőle. Ehelyett Jézus kitágította a látóhatárunkat, és rámutatott az emberi életnek egy másik végcéljára, és egy hajnalhasadásra az emberi történelem végén. Ugye ezt a látóhatár kitágítást végezte akkor is, amikor a mi atyánkban így tanított imádkozni: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ugye jöjjön el a te országod, itt hozzá kell tennünk, hogy pontosabban így lehetne fordítani: jöjjön el a te uralmad. Ugye országon mi mindig egy területet értünk elsősorban, de az eredeti szöveg alapján ezt így adhatjuk vissza: jöjjön el a te uralmad, jöjjön vissza a te uralmad erre a földre, és ennek az legyen az eredménye, hogy legyen meg a te akaratod, a te isteni akaratod ezen a földön úgy, mint ugyanolyan tökéletesen és teljesen, mint ahogy a mennyben is. És amikor véget ér a mi atyánk ezzel a kéréssel, de szabadíts meg minket a gonosztól, akkor ugye ez jelenti azt is, hogy itt a földi életben minden rossztól és gonosztól, amennyire csak lehetséges, az Isten mentsen és szabadítson ki esetről esetre, de végül benne van az is, hogy a minden gonosznak a forrásától és a szerzőjétől, a nagybetűvel írt gonosztól szabadítson meg, és pedig örökre is teljesen. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ha egyedül csak a mi atyánk szövegére figyelünk, akkor is világosan láthatjuk, hogy Jézus, még egyszer így mondom, hogy kitágította a látóhatárunkat, és azt ugyan nem ígérhette meg, hogy ezen a földön tökéletesen kiteljesedő emberi életet ad nekünk, de megtanított így imádkozni, hogy mi kérjük az Istentől, hogy a világ fejedelme helyett az Isten uralma térjen vissza erre a világra, és itt az ő akarata ugyanolyan maradéktalan érvényesüljön, mint a mennyben, és végül teljesen és tökéletesen szabadítson meg ettől a világ fejedelmétől, akiben nincs igazság, aki emberülő, és aki a hazugságnak az atya. Nos, tehát ezt szeretnénk most majd kicsit még közelebbről megismerni, hogy mit tanított Jézus erről a végső beteljesedésről, erről a nagy ígéretről, hogy ad ő majd nekünk tökéletes boldogságot, és biztosítja ő az emberi élet abszolút kiteljesedését, de ez már csak akkor valósulhat meg, amikor Isten uralma visszatér erre a világra, amikor egy nagy, döntő változás bekövetkezik a történelemben. Jézus azt tanította erről, hogy ennek a nyitánya az ő megígért dicsőséges visszajövetele. Gondolom, többen emlékeznek arra szintén kulcsfontosságú vallomásra, amit nem Pilátus, az is nagyon fontos, ugye ma idéztük már, de a másik kulcsfontosságú vallomásra, amit élete végén a főpap előtt tett, a zsidó főpap előtt. Ugye amikor rákérdezett, hogy az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nékem, te vagy-e a Krisztus, vagyis te vagy-e a Messiás, az élő Isten fia? Jézus mit válaszolt? Te mondád, mint ahogy azt akartam mondani, hogy milyen jó fogalmazod meg a kérdést. Ez azt mutatja, hogy a lelkismeretben sejtett, hogy miről van szó. És utána így folytatja: és meglátjátok az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Tehát Jézus élete végén hangzott el ez a határozott és egyértelmű vallomás. Tehát azt mondta a zsidó főpapnak: elítélhettek engem Isten káromlóként, hogy ember létemre Istenné teszem magamat, de hogy én ki vagyok, hogy valóban a Messiás vagyok, az élő Istennek a fia, ezt mindenki meg fogja tudni kivétel nélkül, és ez a kérdés abszolút el fog dőlni, amikor ezt az emberfiát, akit ti csak embernek, emberfiának gondoltok, meglátjátok felismerhetően a maga azonosságában eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És ugye Jézus már itt jelezte, amikor azt mondta, nagy hatalommal és dicsőséggel, hogy másodszor ő nem emberként, nem rangrejtve, nem szerényen, nem csak azért jön, hogy bizonyságot tegyen az igazságról, hanem azért, hogy érvényt szerezzen az is igazságnak. Másodszor abszolút szabadításra és végső szabadításra jön el, és azért, hogy érvényt is szerezzen annak az igazságnak, amit képviselt, nagy hatalommal és dicsőséggel. És Jézus utalta arra, hogy ekkor, amikor ő megjelenik nagy hatalommal és dicsőséggel az ég felhőiben, tehát egy valóságos, kozmikus és történelmi eseményként, azt mondta Jézus, hogy ez a világ fejedelme megítéltetésének a teljessé válása. Ilyen kijelentéseket tett földi életében is, és ebben is nagy vigasztalást találhatunk. Egyszer azt mondta, láttam Sátánt, mint villámlást lehullani az égből. Ezzel azt fejezte, hogy olyan hirtelen lesz a bukása. Ő ezt már lelki szemeivel előre látta, és profétikusan előre látta. Azt mondta, olyan hirtelen és teljes lesz a bukása, mint ahogy a villámlás átszalad az égbolton. Láttam, mint villámlást lehullani az égből. Egy másik kijelentése pedig így hangzott, most van-e világ kárhoztatása, most vettetik ki a világ fejedelme. Tehát kivettetik, megítéltetik, levettetik a trónusáról a világ fejedelme, mondta Jézus. Ez egy nagyon határozott és hatalmas ígéret volt. Tulajdonképpen annak az ős evangéliumnak a teljesedésére mutatott rá Jézus, ami a Biblia legelején áll, ugye az ember elejtésekor a kígyó volt a médium, és a kígyó lett a bűn és Sátán jelképe. Így is emlegeti a Biblia utolsó könyve, Jelenések könyve, hogy a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak. És ugye a Mózes első könyve, a 3. fejezete, 15. fejezetében az a bizonyos ős evangélium azt mondja, hogy a megváltó, a nagy szabadító, az Isten fia a kígyó fejére tapos. Mindjárt tudjuk, hogy egy hüllőt ugye csak a fejében lehet véglegesen is teljesen elpusztítani. Ezért ez a kép, hogy a megváltó, a szabadító, a kígyó fejére tapos, azt az ígéretet hordozza magában, hogy végül teljesen és abszolút megsemmisíti a világ fejedelmét, és visszahelyezi a földet Isten uralma alá. Továbbá Jézus nagyon egyértelműen tanította azt, hogy mire ez az esemény megvalósul, tehát mire Jézus megjelenik az ég felhőiben, közvetlenül ezt megelőzően valaminek le kell zajlani a háttérben, mert mire ő megjelenik, az ítélet megszületett arra vonatkozóan, hogy kiket szabadíthat meg az ő dicsőséges megjelenésekor. Ezt Jézus nagyon sokféleképpen érzékeltette. Éppen a múlt alkalommal érintettük a királyi menyegző példázatát. Ez Jézusnak egy nagyon szép tanítása volt, egy vigasztalás szőtt bele, mert azt mondta, hogy mindenki úgy gondolkozzon, hogy egy királyi menyegzőre készül. Mert a látó határunkon lássuk ezt a csodálatos eseményt, egy boldog öröm ünnepet, amikor Jézus visszatér, és az övéit magához veszi, és az ugyanolyan boldog öröm ünnep lesz, mint mikor a vőlegény és a mennyasszony egyesül, és soha többé el nem válnak, és ennek az örömére öröm ünnepet rendeznek. Tehát Jézus azt mondta, hogy így tekintsünk előre, ez legyen a látóhatárunk, hogy mindnyájunknak meghívunk van egy királyi mennyegzőre, hogy mi boldog vendégekként vegyünk részt azon a mennyegzőn, amikor ő jön, hogy magához vegye mindazokat, akiket az emberiség köréből megválthat és felszabadíthat a bűn és Sátán uralma alól. De Jézus hozzátette ehhez, hogy mielőtt a mennyegző megvalósulnék, tehát mielőtt ő jönne, ugye a hasonlat, az állandó hasonlat szerint, mint vőlegény, hogy magához vegye az ő hívő népét, mint ahogy a Biblia jelképesen mondja, mint a bárány menyasszonyát vagy feleségét. Ezt megelőzően így mondta, a király megtekinti a menyegző vendégeit. Abból a szempontból tekinti meg, hogy mindnyájuknak van-e alkalmas menyegzői ruhájuk. És akinek nincs menyegzői ruhája, az nem vehet részt a menyegzőn. Ugye erre utaltunk, hogy mit szimbolizál a ruha, végig Új és Új Szövetségben a jellemnek a szimbóluma. Tehát az Istennek van egy hatalmas kegyelmi meghívása a királyi mennyegzőre, és azt mondta, hogy meghívót mindenki megkaphatja. Úgy ábrázolja egy másik példázatban, hogy a maga szétküldi a meghívót a főutakra, az ösvényekhez, és a szolgáit utasítja, a jókat és gonoszokat. Mindegy, hogy kinek milyen az előélete, milyen a múltja, milyen a körülménye, mindenki kap meghívást a királyi mennyegzőre. De ténylegesen részt venni csak azok vehetnek részt, akik a mennyegzői ruhát is magukra öltik. Akik, így mondja másik, hol a Biblia, akiknek az elméjükbe és a szívükbe iratik az Isten törvénye, akik összhangba kerülnek a bűntelen világok nagy egyetemes törvényével, a szeretet, a másokért élés következetes, valóságos törvényével. Tehát így érzékeltette Jézus azt, hogy ő menyegzőre jön, és mindenkinek örömmel adja át a meghívót a királyi menyegzőre, de emlékeztetett rá, hogy a királyi menyegzőre megfelelő ruhát, megfelelő öltözetet kell szerezni mindenkinek. Aztán csak ugyancsak erre utalt Jézus, amikor azt mondta, így fogalmazott egy alkalommal, hogy akik méltókká tétetnek, hogy a halálból való feltámadást és ama világot elvegyék. Amikor itt a halálból való feltámadásról beszélt, természetesen az úgynevezett első feltámadásról beszélt, az igazak feltámadásáról, vagy az élet feltámadásáról, és azt mondta, akik méltókká tétetnek arra, hogy ebben a feltámadásban részesüljenek, és az örök életet elvegyék, és ama világot elvegyék. Ez a méltókká tétetnek, ez is egy ítéletre utal, ugye? Tehát valahol méltókká tétetnek, valahol megállapítják azt, hogy erre jogosultak, és Isten odaítéli nekik ezt a lehetőséget. Ugyancsak erre utalt Jézus, amikor azt mondta, hogy eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsókban vannak, is, tehát nem csak az élők, akik életben érik meg az ő megjelenését, nem lesz semmiféle méltánytalanság a korábban élt nemzedékekkel, sem elfeledve, sem mellőzve nem lesznek, hanem így mondta, mindazok, akik a koporsókban vannak, is meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Tehát itt is azt érzékeltette Jézust, hogy mire ő jön, addigra ez egy eldőlt kérdés. Ezt pontosan meghatározott, kik azok, akik méltókká tétettek, kik azok, akik az élet feltámadására támadnak föl, és kik azok, akik majd jóval később, ahogy máskor szóltunk erről, nem az ő eljövetelekor, majd a kárhozat feltámadására támadnak fel. Ezt érzékeltette Jézus azzal a titokzatos kijelentésével is, ami egy kicsit félreérthető a mi Bibliánkban. Lapozzuk föl Máté evangélium a 24. fejezetét, akik követik a Bibliájukban. És Máté evangélium a 24. fejezetében így olvasom, talán a 39. verset csak azért, hogy a szöveg összefüggést lássuk, és a 39-től a 42-ig olvasom. Tehát Máté evangélium a 29. illetve 24. fejezetében a 39-től a 42-ig. Ezt mondta Jézus. És nem vesznek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát azt mondta, mint az özönvíz meglepte egykor a világot, úgy fogja meglepni az ember fiának eljövetele. És így olvassuk tovább a 42. versig. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őrül a malomban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. A pontos fordítása ennek a résznek így hangzik, akkor ketten lesznek a mezőn, és az egyik nem felvétetik, hanem elfogadtatik. Ez az eredeti görög kifejezés értelme, az egyik elfogadtatik, és a másik elvettetik. Két asszony őrül a malomban, és az egyik elfogadtatik, és a másik elvettetik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Tehát nem valamiféle titkos elragadtatásról van itt szó Jézus eljövetele előtt egyáltalán, hanem ugyanarról, amiről eddig beszéltünk, hogy mire Jézus megjelenik dicsőségben az ég felhőiben, közvetlen ezt megelőzően valami lezajlott számunkra láthatatlanul a mennyben, amire a Biblia sokszor utal, hogy van egy számunkra láthatatlan első szakasza az ítéletnek, amely megtörténik Jézus megjelenése előtt, és amikor ő jön, ilyen komoly lesz a szétválasztás, hogy ketten vannak egy házban, azt jelenti családtagok, közeli hozzátartozók, és még az élet normális rendje zajlik, és nem tudják, hogy az egyik elfogadtatott, és a másik elvettetett. És két asszony őrül a malomban, szorosan közel vannak egymáshoz munkatársak, és nem tudják, hogy az egyik elfogadtatott, és a másik elvettetett. Tehát Jézus ezzel azt érzékeltette, hogy az ítélet nagyon komoly dolog, amiről a múltkor is beszéltünk, és ugye szóltunk azokról a világos szempontokról, amelyekről Jézus beszélt, hogy mi teszi az embert képessé az ítéletben való megállásra. Tehát azt mondta, hogy ez a vonal, ez egyetlen egy szempontot néz, csak azt, hogy az isteni szeretet törvény kinek íródott az elméjébe és a szívébe, akinek ezt a cselekedete is tanúsítják, és kinek nem. És egy valóságos és komoly szétválasztás történik ember és ember között. Erre utalt Jézus Krisztus. És ezek után Jézus arról szólt, és ezt is nyilvánvalóvá tette, hogy mindazonáltal nem véletlenül fogalmazott ő így, hogy akik méltókká tétetnek, hogy az élet feltámadásában részesüljenek, és ama világot felvegyék. Figyeljük csak meg ezt a megfogalmazást, méltókká tétetnek. Ez nem felesleges szóhalmozás. Nem azt mondta, hogy akik méltók, mert így is fogalmazhatott volna Jézus, akik méltók, hogy ama világot és az élet, a halálból való feltámadást elvegyék. De Jézus nagyon pontosan fogalmazott, akik méltókká tétetnek. Ez azt jelenti, hogy önmagukban nem méltók, hanem méltókká tétetnek. És mi van emögött? Emögött az van, hogy Isten ugyan olvas az emberek cselekedeteiből, az utolsó ítéletből, kiolvassa azt, hogy elméjükben és szívükben összhangba jutottak-e valóságosan az Isten szeretet törvényével, de arról nincs szó, hogy egyetlen ember pusztán a saját cselekedetei alapján méltó lenne, hogy Isten kegyelmet adjon neki az utolsó ítéletben, és részesüljön a boldog örök életben. Mert minden embernek vannak törvényszegései, amelyeket jóvá tenni nem tud a múltból, és minden embernél vannak kihagyások és tökéletlenségek, az Isten igazságának a mérlegén tökéletesen nem áll meg. Tehát a Szentírás azt mondja, hogy Krisztus áldozatának van igen nagy jelentősége abban, hogy, illetve ennek van döntő, nem csak igen nagy, hanem döntő jelentősége abban, hogy emberek méltókká tétetnek, hogy az élet feltámadásában részesüljenek, és ama világot elvegyék. Emlékezzünk csak rá, hogy Jézus mit mondott annak a bizonyos latornak a kereszten, aki azt mondta, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor majd eljössz a te országodban. Ugye nem tudunk semmit erről az emberről, hogy ő mennyit hallott, mennyit tudott, de valamilyen hitbeli ismerettel kellett, hogy rendelkezzék, hogy így fogalmazott, emlékezzél meg rólam, amikor majd eljössz a te országodban. Tehát valamit kellett hallani a Jézus tanításairól. És Jézus hogy válaszolt néki? Ugye máskor is szóba jött, de most újra mondom, hogy nincs az eredeti szövegben írásjel egy szál se, tehát helyesen kell az értelmét meghatáznunk, hogy hol a vessző, és ha jó helyre tesszük a vesszőt, akkor így hangzik. Bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Csak talán azért jegyzem meg, nem biztos, hogy mindenki korábbi alkalmakon itt volt, hogy miért mondom, hogy ide helyes tenni a vesszőt. Hát ugye Jézus nem mondhatta, hogy aznap vele lesz a paradicsomban, mert harmadnap azt mondta Mária Magdalénának, még nem mentem fel az én atyámhoz. És maga úgy mondta előre, hogy az emberfia harmadnapig a föld gyomrában lesz, tehát teljesen a halál állapotában, nem a paradicsomban lesz, hanem a föld gyomrában. Tehát nyilván nem erről van szó, de viszont óriási jelentősége van annak, hogy Jézus így fogalmazott, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Ennek a ma szónak nagyon itt volt a helye, mert ez azt fejezte ki ma, amikor ugyanolyan hozzád hasonló halállal halok meg, amikor ő a bűnösöknek a helyettesévé válik, és az emberi bűn büntetését ő maga büntetlenül önként szeretetből elszenvedi, én ma megígérhetem neked. Amikor ő többel halt meg, mint a közönséges emberi halál, mert végül a második halálnak, a kárhozat halálának, az Istentől és emberektől való elhagyatottságát, annak a lelki szenvedéseit is átélte, mondhatta ennek a latornak, hogy bizony mondom néked, most ma, amikor ezt az áldozatot önként meghozom, velem leszel a paradicsomban. Tehát ezt nagyon jól jegyezzük meg, hogy ezért lehetséges, hogy emberek az ítéletben felmentést kapjanak, csak is ezért. Tehát emberek nem méltók az élet feltámadása, senki sem lesz méltó önmagában és az örök életre, hanem emberek méltókká tétetnek a Krisztusban való hit alapján, a Krisztus áldozata alapján, és azért, mert a cselekedeteik bizonyítják, hogy teljesen azonosultak az Isten egyetemes nagy szeretet törvényével, és valóban egy újjászületés, egy átalakulás ment végbe a gondolkodás módjukban. És ezen a háttéren értjük meg azt, hogy Jézus határozottan mondta azt, hogy ő lesz az utolsó ítéletnek a bírája. Ezt is érintettük ugye a múlt alkalommal. Így mondta Jézus, az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta, és hatalmat adott néki az ítélettételre, mivel hogy embernek fia. Ez nem csak azt jelenti, hogy a mennyei atya méltányosságból, emberek iránti megértésből Krisztusnak adta az ítéletet, hogy ő, aki itt élt közöttünk, aki az emberi élet minden tapasztalatában osztozott, akinek a megértése, a szeretete és az igazságossága felől még a mi gyarló emberi gondolkozásunkkal se lehet kétségünk, hogy ő rábízta, hogy az ítélő bíró legyen, nem csak ennyit jelent, hanem azt is jelenti, hogy az atya megadta azt a jogot Krisztusnak, hogy embereket felmentsen, és embereknek az örök élet jogát odaadja, mint ítélő bíró, mert ő az ő tulajdon önkéntes áldozatával alapozta meg ezt. És ez egy hatalmas örömhír. Jézus a bíró, akinek a tulajdon áldozata alapján joga van, szabadsága van, az atya felhatalmazta őt arra, hogy embereket méltókká tegyen, és embereknek ajándékozza az örök élet jogát, az élet feltámadásában való részesedést. Ezért imádkozott Jézus a híres főpapi imájában így, azt mondta, atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek, és meglássák az én dicsőségemet. Ugye Jézus azt mondta, hogy én kinyilváníthatom az igényemet emberekre. Én fogalmaztatok így, hogy atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek. Mert Jézus a maga földre jövetelével, a maga önkéntes áldozatával, az igazság alapján, az abszolút igazságosság alapján, és a magasrendű isteni erkölcsiség és méltányosság alapján jogot és alapot szerzett arra, hogy emberek megláthassák az ő dicsőségét, és ő vele legyenek az örökké valóságban. És hogyan vázolta Jézus az ő dicsőséges megjelenését, ami, amint mondta, mindenek előtt azért történik, hogy azok, akiket méltókká tétettek az ő áldozata alapján, azoknak hozza a boldog szabadulást. Azokat a király mennyegzőnek az örömében részesítse. Jézus a saját szavaival is félreérthetetlenül mondta azt, hogy az ő megjelenése, az ő eljövetele az egy látható, kozmikus, történelmi esemény lesz. Máté evangélium a 24. fejezetének a 27. versében olvassuk, hogy ezt mondta, amiképpen a villámlás ellátszik az ég egyik szélétől a másikig, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát így mondta, hogy a villámlás ellátszik az ég egyik szélétől a másikig. Vagyis Jézus azt mondta, a földön minden ember látni és érzékelni fogja azonnal ezt a hatalmas eseményt. És egy érdekes megjegyzést tett nekem, ez mindig a legmegragadóbb, vagy a legéletszerűbbé teszi a Jézus visszajöveteléről szóló bibliai leírást. Azt mondta Jézus, és akkor sír a föld minden nemzetsége. Nem tudom kire, hogyha, de én mindig erre gondolok, hogyha valóban bekövetkezik ez, hogy az ég felhőiben megjelenik a visszatérő Jézus nagy hatalommal és dicsőséggel, és ahogy szintén mondta, hogy ő vele a szent angyalok mind, tehát, vagy ahogy másod mondja, mennyei seregek kíséretében. Tehát ezúttal a föld lakosai tényleg egy földön túli látogatásban részesülnek a legdöbbenetesebb és leghatalmasabb isteni meglátogatásban és találkozásban, akkor ezt sehogyan másképp nem lehet elképzelni, mint hogy ez olyan megrendülés emberi lényeknek ezen a földön, hogy ki örömében, ki félelmében, de ez minden embert megmozdít, és ezt közönösen vagy felszínesen senkit sem hagy. Jézus így mondta, sír a föld minden nemzetsége, minden ember, aki csak ezen a földön él. Azért mondom, hogy annyira életszerűvé teszi Jézus visszajöveteinek az eseményét, mert ha ez valóban bekövetkezik, ezt másképpen nem is lehet elképzelni, mint hogy itt szem nem marad szárazon, és emberi szív megrendülés nélkül nem marad, és szinte felfoghatatlan ennek az eseménynek a dicsősége és a jelentősége. És Jézus nagyon egyértelműen szólt arról, hogy az ő megjelenése az egybeesik a feltámadás, az első feltámadással, vagy ahogy ő nevezte, az élet feltámadásával. És nagyon sok megjegyzést tett erről az ugyancsak dicsőséges és csodálatos eseményről. Amikor a szadduceusok, akik nem hittek a feltámadásban, valamilyen fogós kérdést tettek fel neki, hogy nevetségessé tegyék a feltámadást, akkor Jézus azt mondta, hogy pedig a halottak feltámadnak, mondta teljes bizonyossággal. És félreérthetetlen utalt arra, hogy az Isten hűsége és szeretete folytán egyetlen valaha élt ember sincs elfelejtve. Így fogalmazott Jézus, mindenek élnek ő néki. Ő benne, ő néki az ő emlékezetében, mindenek élnek. Így is fogalmazott Jézus, azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Ezt Lázár sírjánál mondta. Ugye, amikor Márta ezt a hitvallást tette, hogy tudom, hogy az én testvérem feltámad a feltámadáskor az utolsó napon, ami mutatja Izrael hitét. Ezt minden hívő izraelita tudta is, plusz Mártát megerősítették ebben a Jézustól hallott tanítások. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Nem tudom, hány ember veszi ma ezt még komolyan, még a gyakorló keresztények közül is. Akkor minden hívő izraelita tudta ezt, és mi Jézus minden tanítványa tudta, és osztotta ezt a hitvallást. De Jézus ehhez hozzátette, én vagyok a feltámadás és az élet. Mivel azt akarta mondani Mártának, én most itt vagyok, és az én személyemben akár most megtörténhet a feltámadás, az én személyem által, mert én vagyok a feltámadás és az élet. Tehát Jézus ezzel a hatalmas mondatával, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, azt fejezte ki, hogy neki a teremtés alapján is és a megváltás jogán is hatalma van az embert feltámasztani. A teremtés alapján, mert rendelkezik abszolút isteni teremtő hatalommal, ő újra tudja teremteni ugyanazt az embert, aki valaha volt, aki él az Isten emlékezetében, hiszen a feltámadás, a Biblia tanítása szerint hasonló lesz a feltámasztás a semmiből teremtéshez. Ugye így mondta Pál apostol, hogy Isten azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket, és a holtakat megeleveníti. Amivel azt mondta, hogy neki a halálból való feltámasztás az annyi, mint a semmiből teremteni, hogy azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Tehát Jézus mondhatta a teremtés alapján, hogy én vagyok a feltámadás, mert bármikor, bármely valaha élt embert újra tud teremteni, éppen úgy, mint ahogyan embert tudott teremteni a kezdet kezdetén. Hiszen az egész új szövetség egyértelműen tanúsítja, hogy Jézus volt a teremtés közvetlen megvalósítója, ugye a második isteni személy. Így mondja János evangélium a prológusa ünnepélyesen, minden általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett, a világ általa lett. Így mondja Pál apostol a kolossébeliekhez írt levélben, mindazok, amelyek a mennyben vannak, és mindazok, amelyek a földön vannak, mind ő általa és őre nézve teremtettek. Hát akkor hogy ne mondhatná Jézus a teremtés alapján is, hogy én vagyok a feltámadás, de ezen felül a megváltás jogán, mert olyan embereket, akiket az Isten igazságának a törvénye, a bűn zsoldja a halál ítélete alá helyez, az ő áldozatával jogot nyert, erkölcsi jogot nyert. Az ő önkéntes szeretetből hozott és ártatlanul hozott helyettes áldozatával erkölcsi jogot nyert az Isten előtt ezeket az embereket kiváltani a halálnak a fogságából, a halálnak a hatalmából. Tehát nagyon jól véssük az emlékezetünkbe Jézusnak ezt a vallomását, én vagyok a feltámadás és az élet. Ebből viszont az is kiderül, hogy bárki a halálból csak Jézus által kerülhet vissza újra az életbe. A feltámadásnak a kapuja, az örök életnek a kapuja Jézus. Ezt rajta kívül senki más nem adhatja meg, csak ő az utolsó ítélet bírájaként és az ember megváltójaként. Azt is mondta Jézus egy alkalommal, ez pedig János evangélium a 5. fejezete, 21. fejezetében így mondta, amiképpen az atya feltámasztja a halottakat, mint ahogy Jézust is az atya támasztotta föl, természetesen ő is rendelkezik a halálból való feltámasztás teremtői hatalmával. Azt mondta, hasonlóképpen is a fiú, akiket akar, megelevenít. Tehát és ilyen egyszerűnek mondta, a teremtő és megváltó Istennek a nekünk legyőztethetetlen halál, amiről egy magyar költőnk, Kosztolányi Dezső ugye így írta a Halotti Beszéd című versében, hogy nem költi fel se könyv, se vegyszer. Ugye? Tehát ez a leírta, hogy ezeket a döbbenetes sorokat, és így is van, tudjuk. És viszont Jézus azt mondta, az Atya, amiképpen az Atya feltámasztja a halottakat, a Fiú is, akiket akar, megelevenít. Neki ez egyáltalán semmi nehézségbe nem kerül. Vagy a földi életében bemutatta ezt, mikor ilyen egyszerűen beszélt a negyednapos oszlásnak indult halott Lázár életre keltéséről. Lázár, ami barátunk, elaludt, de én elmegyek, hogy felköltsem őt. Ami nekünk egy kőkemény lezárás, amivel szemben nincs emberi hatalom, és emberi eszköz, és emberi reménység. Az Istennek ilyen egyszerű megoldani a halál köteleit, mint egy alvót felébreszteni. Azt mondta Jézus, Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. És így is történt. Semmi több nem zajlott Lázár sírja előtt. Jézus elhengerítette a követ, és egy fohászt küldött az Atyához, hogy az ő teremtő ereje nyilatkozzék meg, mert ő itt csak emberfiaként végzett mindent a földön. És ennyit mondott csengő hangon, Lázár, jöjj ki. És a negyednapos halott, a halotti kötelékeiben még akadozva nem is tudott rendesen járni. Meghallotta a szót, és engedelmeskedett a szónak, és indult ki a sírból. És ugye annak idején, amikor beszéltünk erről, ugye szó volt arról, hogy hát ez fényes nappal történt a sírató tömeg jelenlétében, és szerves összefüggésben van Jézus életének a végső eseményeivel, tehát abszolút életszerűen beszéli a Biblia. Ugye ezt nem lehetett, ugye, hogy így mondjam, mesélni, és soha ne is képzeljük a régmúlt embereket olyan naívnak, hogy le lehetett volna írni, hogy így mondjam, egy ilyen mesét, amikor az evangéliumok még akkor keletkeztek, ugye egy nemzedéken belül, és bárki utána járhatott, hogy volt-e ilyen, vagy nem volt, vagy ez az egész egy legenda. Tehát ne gondoljuk a régi embereket olyan naívaknak, hogy egy mesével lehetett volna így megetetni őket, hogy Lázár is feltámadt, meg Jézus is feltámadt. És Jézus tehát ilyen egyszerűen szólt arról, hogy ő a feltámadás és az élet, és akiket akar, ő megelevenít. És még az is csodálatos volt, hogy Jézus egész konkrét személyekről is beszélt, hogy feltámadnak. Nem tudom, valaki felfigyelte erre. Lukács evangélium a 11. fejezetében lehet olvasni. Azt mondta Jézus, Ninive férfiai, akik megtértek Jónás prédikálására, feltámadnak az ítéletkor. Az ő eljövetelekor közelebbről. Aztán azt mondta, Délnek királyné asszonya feltámad, aki eljött a föld széléről, hogy hallgassa Salamon bölcsességét. Hát ki ez a Délnek királyné asszonya? Sába királynője. Én nem tudom, hogy hatnak ránk ezek a szavak, tehát Jézus nem úgy beszélt, mint egy mitoszról, vagy egy szimbolikus nyelvről, hanem mint egy történeti valóságról, ami történeti valóságként fog bekövetkezni. Azt mondta, igen, nemzedékről nemzedékre feltámadnak emberek, akik az Isten megtérésre hívó kegyelmi üzenetének engedtek. És azt mondta, az a pogány Ninive, ugye, amit vérszopó városnak nevezze a Biblia, de ahol emberek megtértek valósággal Jónás prédikálására, felkelnek az utolsó ítéletkor, feltámadnak. És azt mondta, Sába királynője, akinek olyan fontos volt, hogy ő a nehéz kérdéseit feltegye Salamonnak, és hogy ő utána nézzen dolgoknak, amelyek a szívén voltak, hogy a föld széléről is elment, hogy érdeklődjön. És kárhoztatja a példájával azokat, akik nem keresnek, akik nem tesznek erőfeszítéseket, hogy megtudják a végső valóságot és igazságot, ő is fel fog kelni. Nem tudom, kinek mi jut eszébe erről. Én mindig arra gondolok, hogy milyen csodálatos az élet feltámadásában részesülni. Hát lehet itt elmúlt nemzedékekből társalogni, tapasztalatokat cserélni. Szóval szinte az embernek a feje megszédül. Szemtől szembe találkozni Ninive férfiaival, szemtől szembe találkozni Sába királynőjével. Meg akikről még Jézus beszélt, hogy eljönnek napkeletről, napnyugatról, és Ábrahámmal és Izsákkal Isten országában letelepednek. Tehát minden égtájat említett. És mondta, hogy ott lesznek a próféták, és sorolta tovább. Tehát nem részletezi a Biblia, mert ez is nagyon tiszteletre méltó, és ez is hitelre méltóvá teszi a Bibliát. Semmiféle emberi fogalmakkal kiszínezett, részletesebb képet nekünk nem ad a feltámadás eseményéről, de az ígéret az teljesen határozott és egyértelmű, hogy ez meg fog valósulni. És így mondta Jézus, hogy a Jézus kíséretében jövő angyalokról, így mondta, hogy ugye ővele jönnek a szent angyalok mind, így fogalmazott Jézus, hogy mikor visszatér, beül az ő dicsőségének királyi székébe, és vele a szent angyalok mind. És azt is mondta ezekről az angyalokról, akiket ugye a Szentírás úgy mutat be, mint az embernél magasabb rendű, hallatlan intelligenciájú lények, és akik az Isten világkormányzásának a hírvivői és a végrehajtói. És azt mondta Jézus róluk, hogy ők elmennek és egybegyűjtik az ő választottait az ég négy szele felől, a föld egyik végétől a másikig. Ez az egy kis rövid mondat, ez nekem sokszor foglalkoztatja a gondolataimat, és arra gondolok mindig, hogy mihez szükség lesz Isten angyalaira. Biztosan megvan a mennyben a precíz forgatókönyve annak, hogy fog lezajlani Jézus visszajövetele, meg a halottak feltámadása, meg egymással való találkozása, mert Isten minden munkájában tökéletes, azt mindig előre tökéletesen megtervezi, és azt szerint valósítja meg. Mert az ember belegondol, akik évezredek után feltámadnak, hol voltak, merre vannak, akik egymással való találkozásra várnak, hol találkoznak, egyáltalán ki hol fog föltámadni. Hát a születési helyén, a halála helyén, és akik évezredekkel ezelőtt meghaltak, hol lehet már arra ráismerni, ahol ők éltek. És Jézus visszajövetele, meg a halottak feltámadása, meg egymással való találkozása, mert Isten minden munkájában tökéletes, azt mindig előre tökéletesen megtervezi, és azt szerint valósítja meg. Mert az ember belegondol, akik évezredek után feltámadnak, hol voltak, merre vannak, akik egymással való találkozásra várnak, hol találkoznak, egyáltalán ki hol fog föltámadni. Hát a születési helyén, a halála helyén, és akik évezredekkel ezelőtt meghaltak, hol lehet már arra ráismerni, ahol ők éltek is. Csak ilyen felvillantásszerűen érzékeltetem, hogy mi lehet emögött, az egy mondat mögött, hogy elküldi az ő angyalait, és egybegyűjtik az ő választottait az ég egyik szélétől a másikig. Mintha azt mondaná, hogy angyalok lesznek a karmesterei, vagy az angyalok lesznek a szervezői és a lebonyolítói annak, hogy megelevenednek az első emberi nemzedéktől fogva az utolsó, illetve az utolsó, az élők nemzedéke átváltozik, ahogy a Biblia mondja, örök életre alkalmas testbe. Hogy itt hogy történjenek a találkozások, földolgozni, fölfogni aggyal, szívvel, hogy mi történt velük, és mi következik ezután. Tehát itt nyilván Isten angyalaira óriási szükség lesz. És megint csak így mondom, hogy a Bibliátok a hitelét húzza alá, hogy nem részletezi ezeket a dolgokat. De nagyon gyarló emberi fogalmakkal tényleg csak így mondhatjuk, hogy bizonyára Istennél megvan a precíz kész forgatókönyve annak, hogy mindez hogy fog lezajlani. Isten minden angyalának a részvételével egy tökéletes isteni munkaként, mint ahogy Isten minden cselekedetében tökéletes. És végül lezárásul még csak néhány mozzanatszerű dologra szeretnék utalni. Jézus ugye nagyon hangsúlyozta ezt, hogy az övéért jön vissza, hogy őket végleg és örökre megszabadítsa, és azt is érzékeltette, hogy egy átmeneti időre elviszi őket a földről, így mondta, az ő atyának országába. Jézus búcsú beszédeiben hangzottak el ezek a nagyon szép, szívélyes, megnyugtató szavak. Ezt mondta Jézus tanítványainak, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Elmegyek, és ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Jézus szinte azt mondhatnám, hogy ilyen gyermetegen fogalmazott, az ember felfogó képességéhez mérten, ilyen nagyon egyszerűen, mint mondhatnám, ilyen gyermekiesen, talán így mondhatnám. Azt mondta, az én atyámnak házában sok lakóhelyben, mintha azt mondta volna, ne féljetek attól, hogy hova viszlek titeket. És magamhoz veszlek, ahogy én vagyok, ti is ott legyetek. A Biblia más kijelentéseiből azt értjük meg, hogy amikor Jézus visszatér, az emberi bűnnek a pusztító következményei olyan állapotba hozzák a földet, hogy nem lesz alkalmas egy darabig az emberi lakásra. Ezért Jézus a feltámasztott és elváltozott megváltottakat egy időre magával viszi a világmindenség központjába, így fogalmazott az ő atya házába. És erről mondta kedvesen, megnyugtatóan, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van, ne nyugtalankodjék, a ti szívetek se ne féljen. És bizonyára erre az ígérete is vonatkozik, amit Jézus mondott, hogy majd meglátják az én dicsőségemet, amelyen rendelkeztem nálad a világ megalapítása óta. Ezen a mondaton is lehet eltöprengeni. Ez se részletes, ez se kísérletezik azzal, hogy emberi fogalmakkal próbálja leírhatatlant érzékeltetni. De mégis milyen sokat sejtető, nem? Mi lehet a Jézus dicsősége, amivel a világ megalapítása óta rendelkezik? Talán az egész kozmosznak a birodalma, a roppant világ mindenségi, a titkainak a megértése, más el nem bukott értelmes lényeknek a megismerése vagy a közössége, nem tudjuk fölfogni. De Jézus azt mondta, az atya házába viszi őket, és meglátják az ő dicsőségét, amelyen rendelkezett a világ megalapítása óta. Mintha csak azt mondaná, ti, akik hittetek bennem, aki egyszerű emberfiaként éltem a földön, aki egyszerű emberi szavakkal beszélt a végső valóságról, és ti ennek hitelt adtatok, és ezt befogadtátok, most lássátok meg az én dicsőségemet, most tudjátok meg, hogy kinek hittetek, és kinek a szavát fogadtátok el. És aztán Jézus azt arra is utalt, hogy amikor magába viszi a megváltottakat a mennybe, akkor az ítélkezés második szakaszának a résztvevői lesznek, ami nem azt jelenti, hogy ők hoznak bírói ítéleteket, de azt, hogy Istennel együtt végig tekintik a jó és a gonosz küzdelmének az évszázadait, évezredeit, aztán ez lesz aztán az igazi hiteles történelem tanulás és történelem ismertetés. Erre Jézus így utalt, Máté evangélium a 19. fejezetében mondta tanítványainak, hogy majd ti is beültök az ítélő székekbe, és ítélitek Izrael 12 nemzetségét. Természetesen ezt már jelképes beszéddel mondta. Tehát azt mondta, hogy részt vesznek az ítéletben az ő megváltottai. És ugyanerre utal a Biblia másutt is, amikor azt mondja, hogy adatik nékik ítélettétel, vagy amikor pedig így fogalmaz, hogy a szentek a világot ítélik meg. Az ember itt nagyon-nagyon elgondolkozik, hogy milyen jó ez, hogy Isten nem csak úgy lezárja a földi történelmet, hogy aki örök életet nyert, örüljön, legyen hálás, ne kérdezősködjön semmi után, ami itt lezajlott, vagy azok után, akik nem nyerhetnek örök életet, hanem az Isten azt mondja, hogy mindenkinek mindent feltár, az ő cselekvéseinek, döntéseinek a miértjeibe beavatja a megváltottakat is, és nem kezdődik egy egészen új korszak addig, amíg mindennek a kiértékelése, mindennek a tisztázása meg nem történt. Jézus egyik mély értelmű mondása erre az időszakra vonatkozóan így hangzott, ezt János evangélium a 16. fejezetében lehet megtalálni, ezt mondta, azon a napon nem kérdeztek engem semmiről sem. Mintha Jézus azt mondta volna, annyira világos lesz minden, annyira nyilvánvalóan megértetek mindent, hogy elfogynak a kérdések, elkopnak a kérdéseitek, akkor már nem kérdeztek engem semmiről sem. Én nem tudom ki, hogy van, de én nagyon szeretem ezt a mondatot, ezt a kijelentést. Annyira bátorító, hogy sok kérdésünkre most nem tudunk 100%-os teljes feletet kapni. A döntőekre mindre. Az alapvető kérdéseinkre feltétlen, tiszta és világos választ. De még vannak további nyitott kérdések, amelyekre nem tudunk itt megtalálni a feleletet. De amikor Jézus azt mondta, azon a napon nem kérdeztek engem semmiről sem, az azt jelenti, hogy minden kérdésünkre kielégítő és teljes választ kapunk. És ahogy Jelenések könyve mondja, ezt fogják mondani a megváltottak. Vissza se tudják tartani a csodálatnak a kiáltását. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te ítéleteid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet. Nem gyönyörű szép hitvallás ez? Ahol azt mondják, hogy nem is tudjuk visszatartani, nem is tudunk más tenni, mint hogy tiszteljünk téged, és dicsőítsük a te nevedet, mert csak meghajolni tudunk a te nyilvánvalóvá lett ítéleteid előtt. Tehát ez egy hatalmas ígéret, hogy az Isten nem fogja lebecsülni az embert, nem csak örök boldogságot akar adni, de teljes világosságot, de teljes választ minden létező emberi kérdésre, minden fennmaradó kérdésre is, amit ezen a földön még az isteni kinyilatkoztatás fényében sem tudunk teljesen megfejteni. És ami következik még ezután, Jézus még erre is utalt. Az egyik legismertebb, de nem egészen jól átgondolt kijelentése így hangzott: boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Ez egyik leggyönyörűbb jézusi mondás. Hiszen a történelem során a szelidek érvényesültek a legkevésbé ezen a világon, vagy részesedtek az élet javaiból, de Jézus milyen egyszerűen mondta, és milyen biztonsággal, és milyen bátorítóan: a szelidek öröklik a földet. És figyeljük csak meg, miről beszélt: a földet. És mit jelent az, hogy öröklik? Amikor valaki örököl valamit, az azt jelenti, hogy teljesen átadnak neki valamit. Mint az ő örökségét, az ő szüleinek az örökségét. És ugyanerre utal Jelenések könyve végén, amikor azt mondja Jézus: aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Az a gondolat rejlik ebben, ami a Biblia sok más részéből kiderül, hogy az Isten megváltási terve csak akkor és azzal lesz teljessé, amikor az ítélet második szakasza után Isten ezt a földet újjá teremti újra, úgy, ahogy Jelenések könyve leírja, hogy láttam új jeget, új földet, mert az elség és az első föld elmúlt. Újra olyan igen jóvá teszi, olyan tökéletessé, mint volt, amikor ő megteremtette, mielőtt a bűneset bejött, mielőtt elrontott mindent a bűneset és annak következményei. És akkor mit tesz? Örökségül adja a megváltott emberiségnek. Tehát ugyanazt teszi, amit a teremtéskor. Mert mit tett a teremtéskor Isten? Azt mondta, átadta az embernek a megteremtett földet minden tökéletességével és gazdagságával együtt. Így olvassuk a Bibliában, azt mondta: uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain. Ugye így fogalmaz egy zsoltár, hogy az Isten mindent az ember lábai alá vetett, úrrá tette őt kezei munkáin. És mi lesz, amikor Isten újjáteremti a földet? Megint azt mondja: tiétek. Ti eltékozoltátok, ti tönkretettétek a bűnnel. Nos, itt van. Visszaszereztem, megváltottam. Először titeket, aztán még a ti örökségeteket is visszapereltem. És az újjáteremtett tökéletes földet megint odaadom nektek. Uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain. És megint urrá teszi az embert kezé munkáin, de most már nyugodtan teheti. Most már tudja, hogy az ember nem fog ezzel visszaélni. Most már az ember a szeretet törvénye szerint fog ezzel bánni. Sokszor olyan titokzatos előttünk, hogy mire vonatkozik, amikor Pál azt mondja a római levélben, hogy a teremtett világ nyög és sóhajt, és várja az Isten fiainak megjelenését. Sokan félreértik, és arra gondolják, hogy hát az igazán hívőknek a jótékony befolyására várnak a világ emberei. De vigyázat, az az ige, amit itt van, hogy a teremtett világ az a nem élő, nem tudatos, tehát a természet világára utal. És azt mondja, hogy ez várja az Isten fiainak a megjelenését. Tehát mint egy megszemélyesíti a bűneset miatt megnyomorított, tönkretett természet világát, az emberen kívüli nem tudatos természetet. És azt mondja, ez is nyög és sóhajt a bűn uralma alatt, és arra vár, hogy megjelenjenek az Isten fiai. Nos, hát ez erre utal előre, hogy amikor az újjáteremtett földet majd a megváltott emberek visszakapják, amikor az ember már nem ilyen gonoszul fog uralkodni a föld felett, hogy kizsákmányolja a természetet, hogy pusztítja a természetet, hogy nyög és sóhajt a természet is az önző embernek a zsarnoki és kártékony uralma alatt, hanem amikor visszaalakulnak emberek az Isten képmására, és az Isten elvei szerint és az Isten törvényei szerint uralkodnak a föld felett, illetve bánnak a földdel, művelik és őrzik azt. Mint hogy az Isten kezdetben adta, hogy műveljék, ápolják, őrizzék, és most az ember ezt meg fogja valósítani. Nem gyönyörű kilátás ez? Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Tehát amikor a végső üdvösségre gondolunk, ne azt tegyük, amit sok ember, hogy valami távoli, titokzatos mennyországra gondolnak, és egy kicsit úgy magukban óckodnak, tudom is én milyen lesz, az nem is tudom, vágyakozzam-e oda, hanem képzeljük el ezt a földet egy nagy minusszal kivéve belőle az összes rosszat, az önzést és annak minden következményét, míg a természet világából is azt, hogy ott is az erősebb és a gyengébb harcol egymással, és még ott is van kegyetlenség és pusztulás. Tehát ezt mind vegyük ki belőle. És gondoljuk vissza arra, hogy a Biblia azt mondja, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor látta, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó. És ezt az igen jó világot, ezt adja örökségül. Péter apostol olyan szépséges szépen mondja, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Tehát mi a végső üdvösség? Mi a legvégső cél? Hova tekintsünk? Új jég, új föld, amelyben igazság lakozik, és amelyet a szelidek örökölnek, és az igazak örökölnek, ahol valami tökéletes az emberi közösség, valami csodálatos az emberi közösség. Hogy milyen lesz a társadalmi élet ezen az új átteremtett földön, nem tudjuk. Ebben is szűk szava a Biblia, és ez is megint hitelre méltóvá teszi. De Jézus csak úgy finoman sejtetett valamit, amikor azt mondta, hogy majd így fog szólni a megváltottainak. Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Hát mi ez a sok? Milyen megbízatások, milyen feladatok, a fejlődésnek milyen perspektívái lesznek az Isten országában, nem tudjuk. De azt hiszem, hogy ennél nagyobbat egy ember nem kaphat, mint hogyha az Isten felmentő ítéletben részesíti, méltóvá tétetik az élet feltámadásában való részvételre, és hogy ama világot elvegye. És ha az Isten ezt fogja neki mondani, jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Hát így próbáltuk összegezni Jézus tanításait a végső üdvösségről és az örök életről, és amit ő tanított, azzal összhangban van mindaz, amit az Ó és az Új Szövetségben találunk ugyanerről a témáról. Tehát a mennyből jött tanító, aki azt mondott, hogy azért született és azért jött erre a világra, hogy bizonyságot tegyen az igazságról, ezeket mondta nekünk. Még egyszer mondom tehát lezárásul, azt nem ígérte meg, hogy ezen a földön minden tökéletes lesz és jó lesz, mert ezt nem ígérhette meg. Ugye így is fogalmazott, a világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Tehát Jézus túlmutatott ezen. Nem azt mondta, hogy itt ne örüljünk, meg a földi életnek nincs jelentősége. Azt mondta, nagyon nagy jelentősége van a földi életnek. Itt éljünk igazán. Az itteni életünkkel döntjük el, hogyan határozhat az ítélet fölöttünk. Nagyon is lényeges, hogy hogyan élünk ezen a földön, és biztatott, hogy örüljünk már ezen a földön. Éppen azért, mert van örökkévaló reménységünk, és van perspektívánk a végső győzelemre. És itt már kincset gyűjthetünk, ahogy Jézus mondta, az örök életre. És fejleszthetünk olyan jellemet, aminek az értéke megmarad az Isten országára is. Vannak maradandó dolgok, amelyek átmennek az Isten országába. És ezért Jézus valóban igazi, értékes, reális és hatalmas reménységet adott nékünk. Hát ezzel én be is fejeztem a mai előadásunkat. Tessék, akkor szabad kérdést feltenni. Igen, de nagyon helyes kérdés, mert ugye én mondtam, hogy amikor Isten mondta, hogy művelje és őrizze a földet. Hát ugye ezt az őrizze, ezt kétféleképpen érthetjük. Egyrészt érthetjük úgy, hogy ápolja értelemben, ugye, hogy őrizze meg a maga tökéletességében, és a fenntartás, legyen részt az isteni fenntartás munkájában, de másrészt érthetjük úgy is, hogy őrizze a gonosztól. Ennek viszont csak az első alkalommal volt értelme. Mert ugye a Biblia azt tanítja, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor már a bűn keletkezése a világ mindenségben megtörtént. A bűn szerzője már létezett. És ahogyan aztán a későbbiekből kiderül, Isten fel is világosította az embert arról, hogy mitől kell őrizkednie. Másodszor már erre nem lesz szükség, ilyen értelemben vett őrzésre. Van egy ilyen mondat a Bibliában, nem lesz kétszer veszedelem. Ez egy nagyon bátorító ígéret. Egy Ószövetségi könyvben találjuk erre való utalással, hogy a bűn tragédiája még egyszer nem ismétlődik meg. Ugye ez az, amit sok ember nem ért, hogy hát Isten, hogy így mondja, miért nem rövidebb úton, és miért nem határozottabban intézi el a bűn problémáját. Hát ezért. Mert az Isten azt akarja, hogy örök immunitás legyen a bűnnel szemben, de ehhez hagynia kell kiteljesednie a bűn tragédiáját, miközben állandóan fáradozik az egyes emberekért, és mindenkinek esélyt akar biztosítani a szabadulásra, a megoldásra. De hogy így mondjam, hagynia kell Istennek, hogy a bűn egészen kárhoztassa önmagát, egészen megmutassa minden arcát és a végső arcát is. Hogy annélkül, hogy Isten valaha is kényszert alkalmazna, vagy szankciókkal félemlítene meg, mégis a teljes szabadságot adva is soha senki ne akarja még egyszer kipróbálni a bűnt, vagy hát végigjárni ezt az utat, mert annyira nyilvánvaló lesz, hogy hova vezet és mi az eredménye. Tehát helyes volt a megjegyzés, vagy a kérdés, és jogosult, hogy ugye, mert ha az őrzés szó nem a fenntartásban való résztvételt értjük, hanem többet azt, hogy vigyázzon rá és óvja a gonosztól, akkor már az újjáteremtés után erre nem lesz szükség. Tessék, kinek? Igen, hát ugye egy régi történelmi tradíciójú keresztény felekezet ugye az unitárizmus, és nagyon sok rendes és nagyon jóra való ember tartozik közéjük, és az ember akkor hát úgy megáll, hogy hát akkor most ez hogy van. Hát először is talán csak arról, hogy a lélek támad föl, és nincs testi feltámadás, és csak annyit említenék meg, hogy az egész Szentírás egyöntetű tanúságtétele szerint testtől független lélekről a Biblia abszolút nem tud. Szóval se elején, se végén, se közepén, semmikor. A másik dolog pedig, hogy mindig azt hangsúlyozza a Biblia, hogy Jézus emberfiaként élt a Földön, miattunk emberek miatt a helyettes áldozatként halt meg, és az ember képviseletében támad fel. Tehát azt mondja, hogy Jézus feltámadása előképe és mintája annak, hogy az emberek feltámadnak. Márpedig Jézus is testben támad föl. Ja, olyannyira, hogy olvasunk a Bibliában ilyen jelenetet, hogy feltámadása után megjelent a tanítványai között, és azok megrémültek, mert magasabb rendű testben támad fel, ami nem volt úgy alávetve a földi feltételeknek, vagy az által megszokott ugye, korlátoknak, életünket jellemzi, és megijedtek, és akkor Jézus azt mondta, hogy nem vagyok kísértet, jöjjetek ide a kísértetnek, nincsen húsa és csontja, tapogassatok meg, hogy nekem húsom és csontom van. Aztán egész megható, megint, ahogy rajtuk segítsen, azt mondta, hogy fiaim, van ami ennivalótok, és a szemük láttára evett. Szóval így akarta nyilvánvalóvá tenni, egészen nyilvánvalóvá, valóságosan testben támad fel, és ezt annyira félreértetetlenül tanítja az egész Szentírás. Ugye Korintusi első levél 15. fejezete ugyancsak félreértetlenül azt mondja, hogy elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. És mindenki a saját testét kapja vissza. Tehát bizonyos fokig azt is érzékelteti a Biblia, hogy még a külső is, az is hozzátartozik valahol az egyéniséghez. És azt mondja, ideális formában, mert azt mondja, elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben, de mégis, még külsőleg is a maga személyiség jegyeivel. Hiszen Jézusról is azt mondja, hogy felismerték a tanítványai, külsőleg is önmagával azonos volt, felismerték a jellegzetes mozdulatairól, ahogy megáldotta a kenyeret az emmauszi tanítványok. Magasabb rendű testben támad fel, sokszor titokzatos volt, vagy elváltozott előttük, vagy eltűnt a szemük elől. Egy ideig például visszatartottak a szemeik, hogy fel ne ismerjék, de amikor megnyilatkozott igazi mi voltában előttük, akkor ő volt. Felismerték, hogy ő az, szemük láttára evett, nyilvánvalóvá tette, hogy valóságosan ő az. Ami pedig ezt a bizonyos Szent Háromság kérdést illeti, hát ugye a kereszténység kezdetől fogva, ez mindig egy olyan téma volt, amiben sokan eltévedtek, mert egyszerűen ott van a hiba, hogyha ember nem akarja elfogadni azt, hogy van, ahol a Biblia csak tényeket közöl, de nem magyaráz meg. És itt meg kell állni, hallgatni arany. Ugye, ha Jézus azt mondta, hogy Atya, Fiú, Szentlélek nevében kereszteljétek meg őket, tehát néven nevezte a hármat, akkor is így van, ha én nem tudom megmagyarázni. De egyszerűen azt kellene megérteni, hogy vannak magasabb rendű valóságok, amelyeket földi fogalmakkal tökéletesen leírni nem lehet, és amit Isten nem azért nem nyilatkoztatott ki előttünk, mert titkokat akar tartani, hanem egyszerűen azért, mert felülmúlja a felfogó képességünket, és nincsenek olyan emberi fogalmak, amivel pontosan meg tudja mondani. Hát én úgy érzem, akkor lenne hiteltelen, amit a Biblia Istenről való bizonyságtételben, az Isten világáról, ha a világon mindent meg tudna magyarázni emberi fogalmakkal. Hát szóval létezik egy világokat teremtő és fenntartó Isten, majdnem, hogy így kell mondanom, hogy elvárhatjuk, vagy szinte szükségszerű, hogy ő annyival magasabb rendű nálunk, és annyi minden magasabb rendű ismeret kapcsolódik az ő személyéhez és munkáihoz, amit nem tudunk teljesen emberi fogalmakkal leírni, meg megérteni itt a Földön. Tehát a Bibliát nem lehet sokféleképpen érteni, hogyha ha egyszerűen ahhoz kötjük magunkat, hogy ez kinyilatkoztatás, és azt, ahogy Jézus mondta, hogy a kinyilatkoztató dolga a mieink és a mi fiaink, azt kutassuk, de ragaszkodjunk ahhoz, ahogy maga a Biblia magyarázza, akkor nem tévedünk el. De ha egy-egy ponton türelmetlenné válunk, vagy a magunk emberi logikáját fölé helyezzük a Bibliának, akkor menthetetlenül eltévedik az ember. Na most aztán ez a másik szerencsétlen körülmény, hogy ez nem azt jelenti, hogy azok, akik ma unitárius hívők például, azok mind tudatosan elcsúrják, csavarják ezt a tanítást, vagy fölé akarnak kerekedni a Szentírásnak. Ők már egyszerűen egy hagyományt örökölnek. Tehát ez a másik szerencsétlen dolog, hogy jó szándékú emberek úgy gondolják, beleszülettem valamilyen vallási közösségbe, vagy hát az az én családi tradícióm, akkor ez én abban megmaradok, én aztán nem gondolkodom, nem keresek, nem nézek utána, de hát nem ez a helyes álláspont, mert Jézus ugye azt mondta, hogy akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Így van aztán az, hogy ennek a téves szemléletnek miatt, hogy sok jóra való, értékes ember, egyik ebbe a felekezetbe, másik abba. De ha senki nem gondolkozik azon, hogy most valóban helyese az a tradíció, vagy nem, és hogy mi tulajdonképpen az egyetlen mérték, vagy az ős forrása a kereszténységnek, akkor ez így is marad. Ha pedig az őszinte keresztények, mindenki azt keresne, hogy lélekben is igazságban imádjuk az Istent, és mi az ősforrás, akkor meg egymásra találnának mindazok, akik becsületesen keresik. De hiszen hát a kereszténység története nagyon zavaros volt, és rengeteg minden történt ott, ami mind rajta hagyta a nyomát a különböző szétszakadozásokon. Tessék! Hát nincs már itt ez a kedves hölgy, aki fölírta ezeket a kérdéseit, de úgy látszik sokakat érdekel, mert itt is itt van ez az uniós csatlakozás és a Biblia, a több vallású világ. Hát én ezért gondoltam egy kicsit, hogy nem volna haszna Jelenések könyvével foglalkozni, nem úgy, hogy nagyon-nagyon részletesen, nagyon széthúzva, hanem csak néhány, szóval a fő vonalait, szóval ahogyan abban benne van az evangélium is, és tulajdonképpen ugye abban teljesedett be az, amit Jézus így mondott a búcsú beszédeiben, hogy sok mondani valón van, de most még el nem hordozhatjátok, de majd eljön az igazság lelke, és elvezérel titeket minden igazságra. Tehát Jézus jelezte a tanítványok, hogy volna még mondani való, de most nem tudnák elhordozni, és amit nem tudtak elhordozni, ez főleg az, hogy Jézus nem tér hamar vissza, hanem közben még egy hosszú, hatalmas tűzdelem zajlik le, és tulajdonképpen ez volt az, amit később aztán János apostolnak Pátmosz szigetén kijelentett. Ugye, és itt is mondta Jézus a búcsú beszédében, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Tehát Jézus szavaiban is ott van a félreérthetetlen kijelentése, hogy Isten ugyan nem jósolgat úgy, mint ahogy az emberek várják, de az Istennek vannak azért alapvető kijelentései a bekövetkezendőkről. Ugye, útmutatásul, útbaigazításul. Tehát tényleg majd meg kell fontolnunk, hogy miről beszéljünk. Na most, amit itt tetszett érinteni a hozzászólásban, ugye most hát júniusban akarják tető alá hozni az Európai Unió alkotmányát, és ezek tényleg nagyon-nagyon izgalmas kérdések. Hogy most tényleg ezek ilyen ártatlan dolgok, vagy fontos dolgok, vagy jóhiszemű dolgok, vagy van mögöttük valami veszély, ugye, ami hát abban jut kifejezésre, hogy benne legyen az Európai Unió alkotmánynak a bevezetésében Európa keresztény gyökerei. Ugye a jelenlegiben most nincs, az utolsó tervezetben csak annyi van, hogy Európa vallási és humanista hagyományai. De még mindig megy a nagy küzdelem azért, és a nagy erőfeszítések, hogy még mire júniusban elfogadásra kerül, mégis belekerüljön az, hogy zsidó keresztény. Szóval ez még külön belekerüljön. Hát miért olyan fontos ez egyeseknek? Vajon most ez egy nagyon jó dolog, vagy ez tényleg rejt veszélyeket, ahogy mások aggódnak? Ugye ez nagyon nagy kérdés. Aztán van még az a bizonyos 51. paragrafusa a készülő alkotmánynak, amely azt mondja ki, hogy intézményesített együttműködés van az Európai Unió szervezete és az egyházak között. Ugye ezt most 40 európai parlamenti képviselő egy külön petíciót nyújtott be, mert ez aggasztja őket, hogy mit takar ez, hogy intézményesített együttműködés. Hát most ugye nyilván nem tudjuk ezt minden részletében megbeszélni. Bibliai szemszögből, mert ugye nyilván ez a kérdés senkinek sem az egyéni véleménye, bibliai szemszögből mit mondhatunk? Bibliai szemszögből azt mondhatjuk, hogy ez mindig valóban nagy probléma, hogy a kereszténység belement abba a csapdába, amiben Jézus soha nem ment bele, és amitől elhatárolta magát. Mert amikor Sátán azt mondta neki, ugye ott a megkísértés egyén, hogy megmutatta neki a föld minden országát és annak dicsőségét, és azt mondta, hogy nékem adatot annak adom, akinek akarom. Néked adom, ha leborulva imádsz engem. Jézus azt mondta, csak az Úrat, a te Istened imád, nem kellett neki a földi hatalom. Tehát ugye ezt a megkísértés hegyi jelenetet nyugodtan összegezhetjük úgy, hogy Jézus a földi dicsőséget és a földi hatalmat elutasította. És tudta, hogy ezt csak azon az áron lehetne, hogy valahol le kell borulni az ős ellenség előtt. Szóval ezt kompromisszum nélkül nem lehet. És sajnos azt kell mondanunk, hogy a kereszténység ebbe a csapdába viszont belement. Olyan találóan összegezte valaki röviden, azt mondta, hogy a konstantinuszi fordulatnál az a hiba történt, ugye akkor lépett először a kereszténység erre az útra. Így mondta, hogy a kereszténység összetévesztette a szeretet hatalmát a hatalom szeretetével. Kis rövid, egyszerű összefoglalás. És szóval lássuk be, hogy ez azért csábító tud lenni. Szóval én most hogy így mondjam, ne ütközzünk meg, hogy nagyon sok jó szándékú, jóra való, Isten szerető keresztény van, aki azt hiszi, hogy a világon a legjobbat teszi, ha ezért küzd. Mert azt gondolják, hát mennyivel nagyobb befolyása van a kereszténységnek, hát mennyivel egyszerűbb akkor a Krisztus ügyét képviselni, hogyha hát a kereszténység a világban egy komoly pozíciót szerez. Szóval ez egy nagyon kézenfekvő csábítás, egy nagyon kézenfekvő csábítás. Tehát, hogyha mondjuk a partneri viszonyt ajánl föl a világi hatalom is, vagy legalábbis nyitott egy partneri viszonyra, akkor azt mondjuk, hát mit ilyen lassan fáradozni, hogy egyenként térítgetni az embereket, meg egyenként tanítgatni. Hát mennyivel több befolyáshoz, és mennyivel több jót tud tenni. Most megkérdezem, Krisztusnak nem lehetett volna ez csábítás, hogy Sátán azt mondta, neked adom, mint azt mondta volna, félreállok az útból, úgy is tanítsd az embereket. Hát Jézus nem tudott volna nagyon sok jót tenni így az emberekért? De ő tudta, hogy a legfőbb jót nem tudja megtenni. Nem tudja az embereket a gondolkozás módjukban a bűnnel való szakításra késztetni, illetve az igazi Isten ismeretre vezetni. Úgyhogy ezt nagyon nehéz megérteni, amit Jézus mondott, hogy ti vagytok a föld sója, és ti vagytok a világ világossága. Vagyis Jézus azt mondta, hogy a kereszténységnek csak úgy szabad kifejteni az erejét, mint amikor a mustármag, ami lehet kicsi, amit a földbe vetnek, de aztán fölnövekszik, hogy csak hason, mint a só az ételben, a jó ízével, a konzerváló erejével, vagy mint a világosság, amely mindent átjár. De nem szabad, hogy hatalmi eszközökkel érjen, vagy hatalmi támasztéka legyen. Ugyancsak, amikor Jézus kijelentette, az én országom nem e világból való. Elég világos? Jézusnak ez az egy mondata lett volna, az én országom nem e világból való, ezzel világosan mondta, e világ dolgait összekeverni az Isten ország evangéliumával. Nem lehet, nem szabad, nem helyes. Vagy a másik, amikor azt mondta, adjátok meg az Istennek, ami az Isteni, és a császárnak, ami a császári. Nincs ebben elég világos, mert ez két különböző ügy. Az egyik az Isten ügye, a másik a császári. Mint azt mondtam, ne keverjétek össze a kettőt. De ismétlem, hogyha a kereszténység belekóstolt ebbe, hogy világi befolyás és pozíció, akkor nagyon, nagyon kísértő, így tudom mondani, a jó szándékúaknak is nagyon kísértő az, hát milyen jó, hogyha az állam épületeket ad, milyen jó, hogyha az állam pénzügyileg támogat, milyen jó az, hogyha oda hallgatnak a mindent kérdésben, a keresztény egyház hallathatja a szavát, hát ezzel többet tud elérni. De azért én őszintén megkérdezem mindenkit, a kicsit a történelem tanulságaira gondoljunk, hogy az ilyenfajta kereszténység mennyit építette az Isten országát tényleg valóságosan, hogy ahogy Jézus mondta, az Isten országa ti bennetek van. Tud intézményeket produkálni, tudja hallatni a szavát, de én nem merném egy pillanatig sajtani, sőt egészen kézenfekvő, hogy amikor ilyen konstantinuszi kereszténység volt a történelemben, nem volt nagy a megtérések száma, vagy az őszinte kereszténység száma. Nagyon is formális lett, nagyon is evilági lett, és sokkal jobban kedvezett a valódi kereszténység megerősödésének és terjedésének, amikor a kereszténység akár üldöző státuszban volt, és éppen hogy nem kedvelte a világi hatalom. Sokkal erősebb és jobb kereszténység volt. Szóval ez csak egy csábítás, ez csak egy tévedés, hogy egy kis engedményt adni a világnak, egy kicsit a világnak is kedvébe járni, vagy a világi hatalomnak is kedvébe járni, egy kicsit neki is szolgálni, és akkor ezen az áron szerezni befolyást és hatalmat, és akkor jobban építjük az Isten országa, így nem lehet. De ezt nagyon nehéz megérteni. Nagyon nehéz egy sokaknak megérteni, akinek más, szóval nem a biblikus eszmékből indultak ki eredetileg. Tessék? Úgy van, hogy nem vonzó nekik az örök élet. Szóval ma átlag ember ezt hallja, hogy örök élet semmiféle érdekeltség, úgy érzi, hogy nem fűzi hozzá, ugye az átlag embereket, mert az emberek a jelenlegi életből indulnak ki, és jaj, elég ennyi benne, de hogy akarok örök élni, hallottuk már biztos ezt a megjegyzést ugye emberektől, mert csak úgy tudják elképzelni, hogy ez az élet örökké tartson. Hát erre én is azt mondom, hogy rossz a halál, de kegyelem is, mert szóval ez az élet annyira küzdelmekkel teljes, hogy hányszor mondjuk azt, mikor valaki meghal, hogy de jó, hogy mindenbe bele lehet halni, de jó, hogy már egyszer meg lehet nyugodni a fáradtságtól, ugye? Sokszor tényleg az a megoldás egy végsőkig való szenvedésben, vagy megpróbáltatásban. Nem azért jó az örök élet, mert pusztán mert élet, hanem azért, mert tökéletes élet. Mert így tényleg bele lehet fáradni az életbe, és nem kívánatos az örök élet. De az volt a döntő kérdés, hogy mit fogunk ott csinálni. Ugye ez természetes kérdés, mert ha valahova, hogy az embernek honvágya legyen valahova, vagy szóval egy végcél vonzó legyen, ahhoz kell, hogy valami fogalma legyen róla. És ahogy utaltam is rá, hogy szűkszavú a Biblia, de az a szűkszavúság mégis sokat mondó. Tehát Jézus tanításaiból is azt érthetjük meg, tehát egy fontos dolog, hogy a megváltottak végső hazája ez a föld újjáteremtett állapotában. Hát akár így is fogalmazhatnék, hogy most ezen a gyönyörű tavaszon, hogyha jártunk, elünk, akkor a jó érzéssel gondoljunk rá, hogy ez a szelidek öröksége lesz, nem túl sok idő a Biblia ígérete szerint, és hogy minden Istenben bízó és a megváltás kegyelmére igénytartó ember úgy tekinthet rá, hogy ez az ő öröksége is lesz. Azután, és hogy a természet szépségei milyenek egy újjáteremtett földön, azt nem tudjuk elképzelni. Szóval sokszor úgy vagyunk vele, ha még itt, a bűneset utáni állapotban is, annak a hosszú rontása után is meg ennyi szépséget, ennyi tökéletességet látunk, akkor milyen lehet az, amikor Isten visszaállítja úgy, hogy minden igen jó lesz. Most Jézus erről nem szólt részletesen, de megemlítem, hogy Ézsaiás könyvében például van utalás arra, ugye ez a híres kép, hogy a farkas és a bárány együtt legel, ami azt hozzáteszi, hogy nem ártanak és nem pusztítanak sehol az Isten országában. Tehát ebből azt érthetjük meg, hogy ez az erősebb pusztítja a gyengébbet, vagy a tápláléklánc az állatok között, az is megszűnik az újjáteremtett földön. Hát ugye itt már megáll a tudományunk, ezt már mi nem tudjuk elképzelni, hogy van az, hogy egy halál nélküli még az állatvilág is van. Meg szóval nem egymást pusztítják, vagy vadászák. Szóval itt a fantáziánk már csődöt mond. De ugye a Bibliából az derül ki, hogy eredetileg nem így volt, mert eredetileg nem volt halál. Így mondja a Biblia, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. Ugye? Tehát se emberek, se állatok világában a halál nem volt ismert, vagy nem létezett a teremtés után, csak a bűnösettel jött be. Szóval azért mondom, hogy egyszerűen nincsenek fogalmaink hozzá. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lesz az, ahol ott nem ártanak és nem pusztítanak sehol. És ez sehol sem az élet feltétele az, hogy az egyik élőlény kiáltja a másik életét. Ezt nem tudjuk elgondolni. Aztán, ha tovább megyünk, tehát az egyik a természet, az biztosan csodálatos, az egészen csodálatos, hogy még ma is nagyon-nagyon jó a hatása. Emlékszem, egy fiúra, nagyon zord gyerekkora volt, most éppen a a főiskolán, ahol tanítok, a teológus szakon egy másodéves ez a fiú, és hát olyan tényleg nagyon rideg családi körül, egészen tragikus családi körülményei voltak, és mondta nekem, hogy azt mondja, azt hiszem, hogy a Jóisten azzal őrzött meg engem, hogy nagyon szerettem a természetet. Azt mondta nekem egy horgászbot, vagy a feszakó horgászással, ezt ugye, mert az is az állatok. De minden esetre ez még egy viszonylag ugye, ártatlanabb dolog. Mondta, hogy egy horgászbot, meg az erdő, és hogy ő állandóan a természetbe ment. Azt mondta, én úgy elzülhettem volna, én úgy elkallódhattam volna. De neki kicsi gyerekkorától a természet volt a szenvedélye, és annak ellenére, hogy hát szülői óvás nélkül nőtt föl, semmi rosszba nem keveredett bele, és teljesen jó irányt vett az élete, és azt mondta, hogy ő ezt annak tulajdonítja, azt mondta, hogy a Jóistennek így segített meg engem, ez volt az eszköz a kezébe, hogy nekem a természet, és ott csak jó gondolatai születnek az embernek, és más befolyás alá kerül. Hát még most is ennyi érték van benne, hát milyen lesz ott. Aztán egy másik dolog, amit szintén ugye érintettünk, hogy hát micsoda társaságba kerülnek a megváltottak, nem? Nem tudom, nem foglalkoztatja egy kicsit a fantáziánkat? Hát mennyit lehet tanulni? Vagy hát... Na, jó kis kérdés. Biztos, hogy nem lesznek királyok. Jó, helyes. Akkor hadd válaszoljunk rá. Jézus földi életében, erre biztosan lehet válaszolni a Biblia alapján, hogy lesz-e hierarchia, vagy nem. Mert ezt mondta egyszer Jézus földi életében, azt mondta, hogy akik itt nagyok, azt mondja, azok hatalmaskodnak a többiek felett, és közben még jól tevőknek is hivatják magukat. És azt mondta, ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája, és aki közöttetek az első, az legyen mindenki között az utolsó. És ez már nagyon mély tanítás rejlik, tehát Jézus azt mondta, hogy mikor Istent királynak nevezi a Biblia, kénytelen valami emberi fogalmat használni, mert valami kell valami emberi fogalom, és mert még Jézus azt is hozzátette, hogy én ti köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. És ezzel azt akartam mondani, hogy értsétek meg, hogy Isten nem úgy úr és király, mint a földiek, hanem az Istennél a nagyság, meg az Isten világában a nagyság, vagy valaki fölötte van a többinek, az azt jelenti, hogy több szolgálat, nagyobb odaadás, többet tesz a többiekért, de soha nem azt, hogy hatalmaskodik fölöttük, és még közben jól tevőnek is hivatja magát. Tehát az angyalok között is beszél a Bibliát, megint csak emberi fogalmat csinál, hogy mennyei fejedelemségek és hatalmasságok, meg Istent is nevezi királynak, de ezen abszolút nem ilyen földi mintájú hierarchiát kell érteni, hanem azt, hogy a több szolgálat, a több odaadás másokért, vagy a nagyobb hatásköre, vagy a nagyobb hatósugara a másokért való szolgálatnak, csak ezt tesz valakit följebb. Igen, de úgy értjük meg, hogy a Biblia, hogy az, még valamit szeretnék mondani az újjáteremtett föld közösségéről, meg erről a hierarchiáról, ez is egy nagyon szép bibliai hasonlat, ugyanis azt mondja a Biblia, hogy már az egyházban, már a földi egyházban ki kellene alakulni annak az eszménynek, ezt a hasonlatot használja, hogy úgy legyen az emberi közösség az egyházban, mint ahogyan a testben a tagok. És akkor magyarázza Pál apostol, hogy a testben minden tag nélkülözhetetlen a maga helyén. Ugye? A legkisebb tag is, valamit ő tud a legtökéletesebben, és ott van a helyén. És azt mondja, nem mondhatja a fej a lábnak, hogy nincs rá szükségem, vagy és így tovább, vagy nem tekintheti alacsonyabb rendűnek. Tehát ez valami olyasmit érthetünk meg, hogy mintha a Szentírás azt mondaná, hogy Isten országában úgy lesz, hogy minden emberből kijön a teljesség, a legtökéletesebb, ami benne van, mert ugyan mindenki az egyénisége szerint támad föl, a saját egyénisége szerint, de azt a bűntől megrontatlan állapotában, és az Isten országában gát nélkül kiteljesedhet mindaz, ami benne van, és korlátlanul fejlődhet. De ezek mind úgy alkotnak emberi közösséget, ezek a különböző egyedek, hogy mindenkinek a megtalálja a megfelelő helyét, illetve oda kerül a megfelelő helyére, és mindenki betölti azt, ami az ő egyéniségének a legtökéletesebben megfelelő hely. Igen, mint egy élő organizmus, igen, pontosan erről van szó. Hát ugye ez az eszményi emberi közösség, ez csodálatos rá gondolni, nem? És milyen gazdag lesz az az emberi közösség. Nem tudom ki, hogy van vele, én nekem sokszor olyan fájdalom, úgy elnézek, hogy találkozom olyan 50 éves, 60 éves emberekkel, és látom, milyen kiváló képességei vannak az embernek, milyen értékei. Sokszor elgondolja az ember, nem lett volna ilyen szerencsétlen a családi élete, vagy tanulhatott volna, vagy ez lehetett volna, mi minden érték bontakozott volna ki az emberből. És sokszor emberek meghalnak, és mikor meghalnak, akkor az emberen átsukhan egy olyan fájdalmas érzés, hogy ó, ha ez az ember, ha ugyanez az ember, ha még ez meg ez nem lett volna, meg ezek a lehetőségei lettek volna, szóval mi bontakozhatott volna ki? Most képzeljük el, hogy az Isten országában mindenki bontakozhat, mindenkiből a teljesség, mindenkiből a legjobb. És ez az egész összeáll egy olyan elrendezésben, hogy mindenki ebben az organizmusban megtalálja a neki legfelelőbb helyet, ahol ő nélkülözhetetlen, ahogy ő tökéletesen betölt, amit mindenki megbecsül, amit mindenki értékel, és fejlődik még tovább. Szóval azért mondom, megáll a fantáziánk, megáll. Csak hogy miért nem tudjuk vége láthatatlanul feltárni, hogy mi lesz az örök életben, említeném csak úgy összehasonlításként, hogy egyszer olvastam, hogy egy ilyen kerekasztal beszélgetésről beszámolót magyar tudósok között zajlott, és a sci-fikről beszélgettek. Hát tudjuk, mi ezek a tudományos, fantasztikus regények. És akkor valamelyik azt a megjegyzést tette, azt mondta, egy érdekes, azt mondja, ha a tudományos, fantasztikus regényekben a technikát illetően, hogy a szárnyal a fantázia, fantasztikus technikai dolgokat gondolnak el, hogy mi lesz 3000-ben, 2050-ben, vagy 3000-ben, vagy azon túl. Azt mondja, de a sci-fi regényeknek az emberi szereplői, azoknál semmiféle fejlődés nem látszik. Így mondta az illető, azt mondja, ugyanolyan önző alkalmazkodni nem tudó férgeknek ábrázolják abban is az embert. Tehát, vagyis azt mondja, hogy nincs fantáziánk az ember, hát erkölcsi fejlődését értem. Egyszerűen nem tudjuk elképzelni, hogy kilépjen önmagából is más legyen. Tehát tényleg szegényesek és szűkösek a fogalmaink, hogy elgondoljuk ezt a csodálatos emberi közösséget.